A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta Tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait.
Sokat gondolkodtam, hogy milyen bevezető gondolattal is kezdjem ezzel a testképpel kapcsolatos podcast sorozatot, és vasárnap reggel épp a Duna Arénában úsztam, és figyeltem, milyen testképeket látok, és hogyan is hatnak rám ezek a testképek. Akik régebben hallgatnak, tudják, hogy még vágyam, hogy a balatoni féltávot egyszer átusszam, és most mentem, hogy megnézzem, hogy hol is tart a testem állapota. Tavaly júliusban még 2 óra 8 perc kellett a 2600 méter kisnyugodt meditatív tempóban való átúszásához, hát most 2 óra 40 perc kellett hozzá, de életemben először kipróbáltam, hogy le tudok-e úszni 3 kilométert, és ez 3 óra alatt sikerült. Szóval volt időm bőven. Szerintem körülbelül 150-200 embert láttam ezen idő alatt, az 5 éves től a 70 évesig, de nem láttam két hasonló testet, mindegyik más volt, és csak egyetlen egy ismeretlen férfivel volt, aki meg tudta mozdítani bennem a nőt, mert pont olyan férfi erő árad belőle, ami nekem tetszik. De láttam 60 éves nőt is, aki magas edzettségi állapotban volt, éppen melegített be a műugráshoz, és nagyon komoly testtudatossága volt, hiszen a műugráshoz bátorság, erő, gyorsaság, egyensúlyérzék és lazaság is szükséges. Én, ahogy idősödöm, nekem egyre inkább a testtudatosság, a testben létezés érzelmi minősége az, ami fontos. És ez az, ami rám sokkal nagyobb hatást gyakorol, mint a testkép. Az, hogy valaki hogyan mozdul, nyugodtan vagy idegesen, a testéből milyen erő árad, milyen dinamikus a mozgása, hogyan tud a külvilággal kapcsolatot teremteni, nyitott vagy zárt. És az is erősödik benne, hogy a testem funkcionalitása sokkal fontos ebbá vált számomra, mint az, hogy mennyire felelek meg az éppen aktuális divatirányzatoknak. De persze a genetikai betegségem, a csípőfiszomom esélyt sem adott soha életemben arra, hogy megfeleljek bármilyen szépségideálnak. Így nem is indultam el ezen az úton. De te, ha valahol belül azt érzed, hogy benned van erre igény, és talán te most döntötted el, hogy a mostanában látható Beachbody kihívásokon részt veszel, akkor az is rendben lehet. De én most ebben a podcast sorozatban szeretném bemutatni, milyen anomáliák alakultak ki már ezzel a szépségideállal kapcsolatban. Most apukám halálakor jöttem rá, hogy még a halott testünknek is van egy testképe. És az már régen megfogalmazódott bennem, hogy azért is teszek az egészséges testi állapotom érdekében, hogy én úgy szeretnék meghalni, hogy a saját testem eredeti formája megmaradjon. És inkább a végengyengülés folyamata és a természetes öregség látszódjon rajta, mint a kemoterápiák és sugárkezelések károsító hatásai. Ezért a testképpel kapcsolatos cikkek és könyvek bemutatását Csabai Márta aggódó testünk könyvének gondolataival kezdeném. Ami azt mutatja be, hogy a korunkban domináns, a média és az internet révén mindenütt jelenlévő képi kultúra milyen hatással van a testünkhöz való viszonyunkra és az egészség magatartásunkra. Hogy ez a kultúra mennyi teret enged az autonómiának, és mennyire vagyunk kiszolgáltatva olyan hatásoknak, amelyeket nem vagy nehezen tudunk kontrollálni. Továbbá a test különböző állapotainak, betegségének, szenvedésének nyilvános megmutatása, milyen morális kérdéseket vet fel, és milyen felelősséggel jár. Köztudott, hogy a fogyasztói kultúra egyik fontos megalapozója a folyamatosan újra teremelődő képiség, a reklámok, a divatfotók, plakátok, internetes és egyéb felületek formájában. Ez a fogyasztói érdeklődés és a szükségletek állandó fenntartását szolgálja, de önkéntelen összehasonlításokra is kényszerít bennünket. Folyamatosan emlékeztet arra, hogy milyennek látjuk magunkat, és hogy némi erőfeszítés árán milyenné válhatunk. A modellként szolgáló képek jelentős része azonban manipulált, az általuk bemutatott ideál természetes eszközökkel nehezen érhető el. Az állandó frusztráció így módon szinte elkerülhetetlen. Másfelől felmerül, hogy milyen hatással jár az ideáltól, vagy a társadalmi normáktól eltérő testek nyilvános megmutatása, és az ebből eredő konfliktusokat írják le az arábi paradoxonok. Az első paradoxon a lelki egészség paradoxon. A közvélekedés szerint narcisztikus, éngyenge, éretlen személyiség az, aki csupán a reklámok és a kultúra üzenetei által kínált modelleket követi, és nincs saját stílusa, értékrendje. Másfelől viszont az is ugyanilyen elterjedt nézet, hogy aki ezeket a külső elvárásokat figyelme, így kívül hagyja vagy elveti, annak szembe kell nézni azzal, hogy esetleg nem törődöm, ápolatlan, elhanyagolt, deviáns vagy beteg embernek bélyegezzék. A második paradoxon az autentikus nőiség, férfiasság paradoxon. A közvélemény tisztában van azzal, hogy a médiában ideális nőként vagy férfiként bemutatott modellek nem tekinthetők természetesnek, hiszen különböző beavatkozások és vizuális technikák révén jön létre a róluk ábrázolt kép. Másfelől viszont azzal is szembesülni kell, hogy a beavatkozásoktól mentes, a szó valódi értelmében természetes test nem tud megfelelni a kulturális ikonok által közvetített elvárásoknak. A harmadik paradoxon a hasznosság és érték paradoxon, amely azt a konfliktust fejezi ki, hogyha valaki nem követi a szépség és egészségipar üzeneteit, akkor csökkent értékűnek, haszontalannak, engedetlennek érezheti magát. Ha viszont elfogadja őket, miközben felismeri a mögöttük álló manipulációkat, akkor áldozati helyzetnek élheti meg a pozícióját. Úgy érezhet, hogy nem a saját döntéseit követi, hanem csak igazodni akar a társadalmi elvárásokhoz, ezért választ bizonyos táplálkozási testet, edzési vagy szépségápolási rutinokat. Sajnos ezek a konfliktusok nagy mértékben befolyásolhatják az önmagunkhoz való viszonyunkat és mindennapi létezésünket. A testképünk elválaszthatatlan része a testi-lelki jólétünknek, melyre egyaránt befolyással van, hogy miként kezeljük, hogyan mozogatjuk, tápláljuk, viseljük a testünket, és milyen a vele való kapcsolatunk. Elfogadjuk vagy elutasítjuk, büszkék vagyunk rá vagy szégyeljük, szeretjük vagy fájdalmat okozunk neki. Számos tényező befolyásolja, hogy önmagunk pozitív elfogadásra jellemzi a testképünket, vagy a negatív viszonyulás, testünk elutasítása, leértékelése. Ha most elgondolkozol te is azon, hogy ezen paradoxonok hogyan hatnak az életedre, valószínű, te sem tudod megmondani, hogy én sem, hogy pontosan milyen konfliktusokat képez benned ez az egész témakör. Sokszor én is csak a számomra fontos érzelmi helyzetekben vagy konfliktus helyzetekben veszem észre azokat a megbúvó lelki katyvaszokat, ami bennem is kelt rossz érzéseket. Mert azért a járásom akkor, ha fáradt vagyok, és nem vagyok teljesen rendben, akkor látszik. Én hozzá vagyok szokva, hogy megkérdezik az emberek, hogy mi a baj velem, és nem is teszek hozzá belül érzéseket. De férfinő kapcsolati szakításoknál, és amikor ki tudtak váltani bentem féltékenységet, akkor bennem is nagy érzelmi zuhatagok tudnak elindulni, és ami két napja egyáltalán nem is érdekelt, az ezekben a kiélezett érzelmi helyzetekben komoly érzelmi munkára késztet. Ezért is tetszett Csabai Mártának az a megfogalmazása, hogy vannak ártó, védő testképeink. Bár a testkép az én képpel együtt az önmagunkhoz és a világhoz való viszonyunk alapvető meghatározó tényezője, összetevője, korábban a témával kapcsolatos vizsgálódások elsősorban a negatív testképre fókuszáltak. A pszichológiai testképkutatások legfőbb kiinduló pontja az volt, hogy a stabil testkép feltétele annak, hogy pontos értékeléssel rendelkezzünk az önmagunkhoz és a másokhoz való viszonyunkról. El tudjuk különíteni a testünk külső és belső viszonylatait, aktív és passzív állapotait, és meg tudjuk határozni önmagunkat, mint önálló szemét. A testkép egészséggel és általános lelki állapottal való összefüggéseire irányuló vizsgálatok elsősorban arra koncentráltak, hogy megértsék a test leértékelésével, elutasításával járó negatív testkép és a problémás viselkedés vagy a betegségek közötti kapcsolatot. Megállapították, hogy a negatív testkép összefog az evészavarokkal, a depresszióval, a negatív érzelmekkel, a társas szorongással, bizalomhiánnyal, rizikóviselkedéssel, összességében tehát a pszichológiai jólét alacsonyabb szintjével. A negatív testkép iránti érdeklődés a pszichológiában betudható volt annak is, hogy mind több meghatározó szerző hangsúlyozta, hogy növekszik korunkban a testtel kapcsolatos elidegenedés, közöny, illetve erősödik a szorongás, az elutasítás és az elégedetlenség a test és az én között. Mindezek egyik következménye a negatív testkép erősödése, ami öndestruktív jelenségekben mutatkozik meg, például az önsebző viselkedésformák erősödésében. A testen végzett öndestrukciót a sebzésekkel, bőr- és hajtépéssel, égetéssel, a testsanyargatásának egyéb formáival járó viselkedést összefoglaló néven önsebzésként vagy önsértésként írja le a szakirodalom. A felmérések szerint minden hatodik embernél előfordul ilyen viselkedés enyhébb vagy súlyosabb formában élete során, és átlagosan 13 éves korra teszik az első megnyilvánulását. Az önsértés és általában nem demonstratív. Célja nem a test sebeinek a megmutatása, hanem éppen az elrejtése. Előfordul, hogy valaki szimbólumokat, neveket, dátumokat vág, éget, hasít a testébe. Ez szintén nem a megmutatása, hanem az elrejtés, a magányos, titkos, fájdalmas emlékezés vagy elszólás szándékával teszi. Sokak számára ezek a sebek a szék, gyen és a zavar megtestesítői. Talán ezért is rejtik el őket. Ráadásul ezért járnak az önsebzők közül többen egész évben olyan öltözékben, amelyek teljesen elfedik a testüket. Mások sajátos kapcsolatot alakítanak ki az önmaguk által okozott sérülésekkel. Annak bizonyítékaként tekintenek rájuk, hogy vannak valódi érzéseik, melyeket más módon nem tudnak megtapasztalni. Vagy nehéz, fájdalmas lelki csatákat vívtak meg az önsértés által. Olyanok is vannak, akik ezeket a sebeket az én erő, a kontroll jelének tekintik, és egyfajta saját testbe vágott biokabalaként használják. Részben a tapasztalat hívta fel a szerző figyelmét arra, hogy a negatív testkép mellett külön kellene foglalkozni a testkép azon vonatkozásaival, amelyek a személyes növekedést és az egészséget támogatják. Ennek ellenére a pszichológiában viszonylag sokos késéssel jelent meg a pozitív testkép, mint önálló koncepció, mivel a pozitív pszichológiai szemlélet is csupán az utóbbi évtizedekben erősödött meg. A szakemberek korábban nem a jólét vagy a boldogság összefüggéseit keresték, hanem elsősorban arra fókuszáltak, hogy milyen feszültségeket, tüneteket okoznak a testben való létezés számára, a megjelenéssel kapcsolatot viták, az öregedéstől való félelem, az egészségkultusz ellentmondásai, illetve mindezek meghatározottsága a fogyasztói társadalom, a globalizált médiakultúra és társadalom, mint általános környezet által. Az utóbbi évtizedekben hangsúlyosabbá vált az az igény, hogy a pszichológia ne csak a testi hagyományosan elemzett gondolatai tartalmait vizsgálja, tehát az, hogy miként gondolkodunk a testünkről és milyen kognitív képet alkotunk róla, hanem a szubjektív tapasztalatot, a test megélt folyamatait és saját élményeit is. Azaz, hogy miként tudjuk észlelni és megfogalmazni a testünkben zajló érzéseket, és hogyan tudunk reagálni rájuk. Ez rendkívül fontos a mindennapi életben, különös jelentősége van a betegségek esetén is. Sok ember nem tudja észlelni, vagy ha érzékeli is, nem tudja pontosan beazonosítani a fáradtság vagy a stressz testi jelzéseit munka közben, ami a teljesítmény romlásához, balesetekhez, vagy hosszú távon akár tünetképzéshez is vezethet. Ennek a legtöbb esetben a gyermekkori tapasztalatokban és a társas környezet elvárásaiban gyökerező háttere van. Sokszor arra nevelik a gyerekeket, különösen a fiúkat, hogy a fáradtság vagy stressz kimutatása a gyengeség jele. Ugyanígy sok családban a hagyományos neveltetés részét képezi, hogy a testi dolgokról illetlenség beszélni. Ennek következménye lehet az eltitkolt testi tünet vagy betegség, amivel később kerül orvoshoz valaki, vagyis a szégyennel, elutasítással, önértékeléssel teli viszony a testhez, az, ami különböző zavarokhoz, függőséghez vezet. Ezért lenne nagyon fontos, hogy már a családban és az iskolában meg tudják tanulni a gyerekek, hogy miként lehet pontosan és biztonságosan kapcsolni saját testi érzéseikhez és érzelmeikhez. Ez segítheti a test pozitív megélésének egyik alappillére, az érintés megfelelő észlelése és fogadásra, ami bizonyítottan hozzájárul a szubjektív jólét érzéséhez és az egészséghez. Olyan élettali folyamatok által is, mint a kortizol szint és a vérnyomás csökkenése, szerotonin, dopamin és oxitocin szintjének növekedése. A pszichológia gyakorlat szempontjából ez azt jelenti, hogy a testképzavarok tüneteinek kezelése és negatív testkép kutatása mellett fokozatosan a figyelem középpontjába kerül a testhez való pozitív, elfogadó viszony, a testi tapasztalatok átélése és megosztása, továbbá a saját test értékelése és megbecsülése is, aminek számos kedvező hatása lehet az egészségre, az általános testi jólétre. A 2000-es évek elején indult meg a pozitív testkép és a testi jólét összefüggéseinek kutatása. Alapvetően három fő cél tűzte ki, a pozitív testkép kialakulását befolyásoló tényezők vizsgálatát, a sikeres alkalmazkodást elősegítő testkép jellemzők és ezek összefüggésének a feltárását, a lelki egészség és az életminőség szempontjából. A harmadik pedig a pozitív testkép kialakulását elősegítő eljárások fejlesztését és bemutatását. A pozitív testkép definícióját így határozták meg. Átfogó szeretet és tisztelet a test iránt, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy értékeljék testük egyedi szépségét és működését, amely őket szolgálja. Elfogadják, sőt akár csodálják is a testüket azok tulajdonságaival együtt is, amelyek nem igazodnak az idealizált képekhez, szépnek, kellemesnek, és magabiztosnak érezzék a testüket, legyenek vele boldogok, ami kifelé gyakran jósi kisugárzást eredményez. A testük erényeit hangsúlyozzák, és ne a tökéletlenségét. És végül a bejövő információt a testvédelme szerint értékeljék, azaz a pozitív információt fogadják be, a negatívat pedig utasítsák el, vagy keretezzék át. A test elfogadása és tisztelete kifejezetten sajátos, szimbolikus megnyilvánulásokban is tetten érhető, amikor a testet vagy annak bizonyos részeit szinte erekjeként tisztelik és használják. Korábbi korokban is jellemző volt a hajtincs, például a kisbabák első hajnyának megőrzése, vagy a felnőttek közt szerelmi zálogként való adományozása, vagy a gyerekek kihullott fejfogának emlékként őrzése. Ezeknek a hagyományoknak a továbbfejlesztett formája a test felértékelésének példája lehet a 2000-es évek elején indult angliai BioExcel projekt, amelyben a résztvevő párok saját csontjaikból készült alkotásokat adnak egymásnak szeretetük kifejezéseként. A felhasznált csontszövet többnyire a bölcsességfogból származik, majd a biológusok csontsejteket növesztenek a fogakból, és az így létrejött csontszövetből ékszer tervezők készít eljegyzési gyűrűket a párok számára arany és rágakő hozzáadásával. A projekt legfőbb célkitűzése, a művészet és a tudomány dialógusát erősítsék és népszerűsítsék. A köznapi felhasználók természetesen az érzelmi vonatkozásokat, a kapcsolat egyediségének megélését hangsúlyozzák, de beszámolnak arról is, hogy ez a modern romantika iránt újonnan feltámadt igény kifejezője is, illetve a kíváncsisági, ami az emberi test különféle formában történő kiterjesztése és újjászületése iránt mutatkozik. Hasonló kezdeményezés az eredetileg 2005-ben a Tel Avivi Egyetemre induló és ma már a világ számos részén alkalmazott eljárás, az úgynevezett episkin, melyben laboratóriumi körülmények között testsejtelepekből hoznak létre mintákat, ezeknek a színeit és a mintázatait művészek közreműködésével alakítják ki, majd különböző testen hordható tárgyakra, ruhákra aplokálják. Ezek a kis eszrén példák rámutatnak a pozitív testkék legfontosabb jellemzőire, a test és az én integráció iránti szükségletre. Az integráció azt az állapotot jelenti, hogy egynek érezzük magunkat a testünkkel. Magában foglalja a kompetencia, a rátermettség, a hozzáértés érzését, továbbá azt, hogy szabadon kifejezhetjük az egészségünket a testünk által, illetve hogy a társadalmi és kulturális kihívások szabadon megérdőjelezhetők. A test pozitív megélése során figyelembe kell vennünk a saját vágyainkkal és szükségleteinkkel való kapcsolatunkat, azaz, hogy mennyire tudatosítjuk, fogadjuk el, vagy mennyire titkoljuk, esetleg szégyeljük ezeket. A pozitív testkép nem egyszerűen a testtel való elégedettséget jelenti, hanem önálló pozitív viszonyulásokat, érzéseket, értékeléseket. A pozitív testkép az önelfogadás erősödik az életkorral. Egyre több testi tulajdonságot, állapotot tudunk elfogadni, ha nem is örülünk neki feltétlenül, míg a testtel való elégedetlenség független az életkortól. A pozitív testkép tehát nem csak azt jelenti, hogy valaki elégedett a testével, hanem több dimenzió is van. Testünk adottságainak és működésének elfogadásra, pozitív értékelésre, a testi tapasztalatokkal és szükségletekkel kapcsolatos tudatosság és figyelem, a harmadik dimenzió pedig a pozitív hozzáállás és nyitottság, hogy a testünkről és a külvilágból érkező üzeneteket észleljük és feldolgozzuk. Ne hárítsuk el, ne szégyeljük. Nekem az a célom ezzel a podcast sorozattal, hogy mindenki eljusson ahhoz a meggyőződéshez, hogy a pozitív testkép ezen dimenziójának fejlesztésében sokkal több dolga van, mint a ma divatos szépségideáloknak való megfelelés hajszolásában. Ezért ezt az első podcastet egy jó gyakorlati feladattal zárnám, ami az egyik szakmai anyagból van, amelyben a résztvevők a testükhöz való pozitív viszonyulást, testről való pozitív beszédet és önreprezentációt gyakorolják. Kérlek, vedd elő a füzetet és gondolkozz el a következő kérdéseken, témakörökön. Írd le, hogy milyennek látod magad. Rajzold is le a saját testképedet. Ismerd meg a testképet hátterében álló élettörténeti összefüggéseket, milyen betegségek és milyen élettörténeti események formálták a jelenlegi testformát. Kérlek, nyitottan is fogadd a testeddel kapcsolatos tapasztalataidat. Nézz a mindennapokban használt testbeszédet felszíne mögé, szabadulj meg a negatív testképrítusaitól, nézz szembe a testképet miatt történő elkerülő viselkedéseddel, egyenlőségeddel, zavaroddal, és tegyél azért, hogy ezeket leküzd. És arról se feledkezz meg, hogy elfogadóan módosíts a gondolkodásmódodon. És azt is határozd meg, hogy ezen podcast gondolataidnak hatására hogyan fogsz bánni jobban a testeddel. Hogyan engeded pihenni, feltöltődni, jól étkezni, és hogyan adsz neki esélyt, hogy megmutassa magát. A jövő héten pedig azt fogom bemutatni, hogy a testkép meghatározása az elmúlt 8 évtized során milyen óriási változásokon ment keresztül. És titkon remélem, hogy ennek a podcastnek a hatására megkeresed magadban a védő testképedet is, vagy legalábbis elkezdesz ezen gondolkozni, és én érkezem a következő hetekben azokkal a gondolatokkal, ami talán segít ezt kialakítani. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keresd minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.